Békesség néktek az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. A mai áldásos szombatunkat és családias istentiszteletünket kezdjük meg a 36-os számú énekünkkel, és énekeljük el mind a négy versszakát, tehát 35-ös számú énekünk. János apostol közönséges első leveléből olvasok, az első fejezet 6.-7. bekezdéséből. Ha azt mondjátok, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga is a világosságban van, közösségünk van egymással és Jézus Krisztussal, az ő fiának, vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Teremtő Nagyisten, szerető Jézus Krisztus, hálás szívvel, köszönettel énekeltünk neked most dicséreket. És amint az ének is mondja, oly kevesek vagyunk ahhoz, hogy téged dicsérjünk. És a mi szívünkben is ezt fogalmazódik meg, Uram, hogy bárcsak lehetne minden szónk és minden tettünk a tied. Ezért borulunk le most előtted, megköszönjük, hogy megígérted, hogyha világosságba fogunk járni, akkor meg tudsz tisztítani minden bűntől, és akkor lehet minden cselekedetünk, gondolatunk a tied összhangban. Most még, Uram, bocsásd meg nekem, és nekünk, hogyha sötétségben vagyunk. Nem szeretnénk többet két úton sántikálni, nem elégít ki bennünket az, hogy csak egy kicsit tudsz bennünket használni. Nem elégít ki bennünket az, hogy téged szomorúságban tartunk azért, mert oly sokszor megmutattad már, hogy meg tudsz tartani a vizen, és mi nem akarjuk elhinni. Adj nekünk szent lelked által elég hitet, ha kevés. Adj nekünk szent lelked által elég erőt, ha kevés. Adj nekünk krisztusi látásmódot, mert nincs nekünk. És emelj ki bennünket a sötétségből, hogy az a közösség és az a világosság legyen a miénk, amit az ige megígért. Köszönjük neked, Krisztus Urunk, hogy te már megküzdötted ezt a harcot is nekünk, csak követni kell téged. Segíts, hogy egymás kezét fogva tudjunk végig menni ezen az úton, és csak rád nézzünk, hogy ki tudja emelni bennünket a sötétségből, és mi ki tudjunk emelni másokat. Szívünk minden mélyéből kívánjuk, hogy őszintén tudj minket használni. Most pedig ezen a percen, amikor igédet akarjuk hallgatni, nyisd meg elménket, állj meg az ige szólóját, és szóljon ez az ige úgy, hogy erős és kitartó hívő testvérek ki legyünk, hogy tanítványaid lehessünk, és hogy megértsünk megint egy olyan dolgot, ami távol tarthat tőled, és el is tudjuk hagyni azt. És most, mikor egymásért imádkozunk, teljes szívvel kérünk, hogy tégy többet a mi gyenge imánknál. Mégis felhozzuk eléd az adventista szociális intézményeinket. Próbáljuk ezekkel betölteni azt a szerepet, amit te szántál, de ha mi erőlködünk, az csak emberi. Áld meg azokat a vezetőket, akiket odaállítottál, hogy mennyei látásmóddal rendelkezzenek, hogy ki tudjon terjedni a figyelmük arra, amit ember nem lát, és hogy be tudják tölteni azt a szerepet, amelyet csak a Krisztus bölcsességével tehetnek. Imádkozunk a budapesti Pestlőrinci A és Pestlőrinci B gyülekezetekért, Henter Barna és Cserbik János testvéreinkért. Szeretjük őket, Uram, és hálásak vagyunk neked, hogy közösségünk tagjai lehettek. Áld meg az ő törekvéseiket, és segíts, hogy Pest-Szentlőrincen egyre jobban hangozzon a te ígéd, és egyre több ember hallja meg, és be tudják vonzani az ő szeretetükkel őket, hogy megismerjenek téged. Imádkozzunk Gyula, és a gyulai gyülekezetért, Palotás Kristóf és Stuber György testvérekért. Köszönjük, hogy ők is vannak, hogy gyarapodnak, és hogy akarásukat a te kezedbe tették. Áld meg őket, hogy kövekké növekedjenek, és a Szentlélek legyen az, aki betölti az ő munkásságukat és az ő akarásukat. Nyugdíjas munkatársunk közül pedig Juhász Ernő testvérünkért mondunk neked köszönetet, és kérjük további áldásaidat életére, hogy semmi ne tudja eltántorítani attól, hogy élete végéig neked szolgáljon. Gyülekezetünkben pedig a Nyilas Ilonáért mondunk neked hálát, Uram. Köszönjük neked, hogy testvérünk lehet. Oly sokat ad a gyülekezetnek az ő tisztasága és az ő törekvése és szeretete. Segíts, hogy ez az első szeretet még nagyobbra nőjön bennük, és látszódjon meg ez családjukban, hogy gyermekei, testvérei és azok, akik ismerik őt, vágyakozzanak erre a békességre, erre a szeretetre, és tudja átadni nekik úgy, hogy ők is téged kövessenek majd ezáltal. Köszönjük mindenható Isten, hogy megígérted, hogy a Szentlélek esedezik értünk, és a mi gyenge imánkat felemeli hozzád. Ezért legyen hála mindörökké neked, és Jézus Krisztusnak. Amen.
Kedves testvérek!
Ezt követően az adakozás percei következnek. Szóval engedjétek meg, hogy tudomásotokra hozzam, hogy a mai adakozás célja a helyi gyülekezet. A következő szombaton pedig a generálkonferencia világmissziójáért fogunk adakozni. A mai ige Zsoltár 50.12 következőképpen hangzik. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Mivel minden Isten tulajdona, neki nincs szüksége a mi pénzünkre, inkább nekünk van szükségünk az áldásra. Mi nem ezért adjuk, mert ő szegény, hanem azért, mert engedelmesek vagyunk neki. Ha Istennek adunk, az segít nekünk abban, hogy összpontosítani tudjunk, és emlékezzünk arra, hogy kicsoda ő, és ki vagyunk mi. Példabeszédek 3.9.10-ben így tanácsol bennünket. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és most árad sajtóidból. Az adás kulcs Isten áldásának megnyitására életünkben. Annak ellenére, hogy Istennek nincs szüksége a pénzünkre, a pénz hasznos eszköz országának építésére itt a Földön. Amikor adunk, segítünk kiterjeszteni országát az ő egyháza által. Amit majd visszaadunk Isten tizedét és önkéntes adományainkkal, ne kelletlenül tegyünk, hanem jó szívvel, tudva, hogy amikor befektetünk Isten művében, kincseket gyűjtünk a mennyben. Ennek fényébe szedjük össze az adományainkat, énekelve a megszokott énekünket. Hálaigét a 28. Zsoltárból olvasok 6-tól 9-ig. Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseim szavát. Az Úr az én erőm és pajzsom, ő benne bízom, szívemet is megsegítette. Örvend szívem, és énekel, dicsérem őt. Az Úr az én népemnek ereje, és az ő fölkentének megtartó erőssége. Tartsd meg a te népedet, és áld meg a te örökségedet, legeltesd, és magasztald fel őket mindörökké. Amen. Dicsőség neked, Urunk, hogy te vagy az, aki felmagasztaltathatsz, és te vagy az, aki meg tudod áldani népedet. Köszönet neked, hogy bennünket is megáldottál. Ha kevéssel, akkor azért köszönjük. Ha többel, akkor azért köszönünk. Áldjál meg bennünket mennyei látással, hogy megértsük, hogy amink van, az a tied, és abból segíts nekünk tiszta szívvel, lelkülettel adakozni, hogy a te országod itt a Földön mielőbb megvalósulhasson. Legyen neked hála és dicsőség mindenért, amit kapunk, és fogadd tőlünk azt a kevés, bár de szívből jövő adomány, és vezesd az útján, hogy oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá, és a te akaratod beteljen általa. Amen. Ismét itt van közöttünk Viktor, és az igét ő fogja szólni. Kívánjuk, hogy az Úr töltsön be téged, és a mi szíveinket is, hogy fogadni tud megfelelőképpen.
És a gyerektörténet.
Gyerektörténet is lesz.
Jaj, bocsássatok meg, gyerekek, igen. Dóri fogja a gyerektörténetet. elmondom.
Megmondom őszintén, nem szeretek egyszerre két szolgálatot szolgálni, és igyekszek a beosztásba is így tenni, nem mindig sikerül természetes. Nekem időt jelent, meg szerintem mindenkinek egy tanításra felkészülni, nem csak időt, energiát is, és ezért mindig egy kicsit nehezemre esik, hogy gyerektörténet is, és tanításra is egyszerre készülni, mert hogy ezzel nem vagyok egyedül, de reggel még ott tartottam, hogy nincsen gyerektörténetem, mert amit én kinéztem, az próbáltam egy kicsit interaktívabbra, meg érdekesebbre fűzni, ez nem jött össze, úgyhogy majd azt máskor, amikor már jó kipróbálom. És fürdés közben arra kértem az urat, hogy segítsen, és persze rögtön ebben a pillanatban is kaptam választ, mert a tanítói melléklet, ami most szerintem nem sikerült olyan jól, amint eddig csinálták, a gyerek tanítói melléklet, de viszont van benne egy történet, ami szerintem mindenkinek tanulságos. Annyit kell tudni, erre a negyedévre a gyerekek, a serdülő gyerekek, a keresztény családról fogunk tanulni és tanítani, ami szerintem azért mindig egy helyén való és jelenlévő dolog az életünkben. Itt mindannyian férjek, feleségek, szülők, nagyszülők, gyerekek vagyunk. Hál' Istennek van, akinek még megadatott, hogy még gyerek felnőtt létére is. És ezért szeretném ezt a történetet felolvasni, mert nem csak a gyerekeknek szól szerintem, hanem a felnőtteknek is. És ebben a tanítói mellékletben találtam ezt. Édesapám, Márton bácsi megkért, hogy készítsek neki egy olyan újságtartót, mint amilyet te készítettél. Azt mondta, hogy megfizeti, ha elkészítem. De Gyuri, te sosem készítettél még ilyen bonyolult dolgot. Ezt elmondtam Márton bácsinak is, szabadkozott Gyuri, de megígértem neki, hogy megpróbálkozom. Apa ugye segítesz? Persze, hogy segítek, de jó lenne, ha én dolgoznék a vésővel. Ám Gyuri túl lelkes volt ahhoz, hogy ezt elengedje a füle mellett, ezt a figyelmeztetést. Szépen berendezett műhelye volt, újabbnál újabb szerszámokkal, ezért már kora reggel munkához látott. Előbb elkészítette a kis bútordarab rajzát, majd kiválasztott egy megfelelő deszkadarabot. Gyuri nagyon sok mindent megtanult kiváló asztalos mester édesapjától. Kezek között lassan kezdett formát ölteni az újságtartó. Mindent pontosan elvégzett, a sarkokat is szépen lecsiszolta. Eddig rendben van, tekintette meg művét. Itt az ideje, hogy bevéssem a mintázatot. Gondosan kiválasztottam megfelelő vésőt, még sosem használhatta a vésőt, most azonban úgy érezte, hogy kellően felkészült erre a műveletre. Már annyiszor segédkezett édesapja mellett, és olyan egyszerűnek tűnt ez a feladat. A létre helyezte a vésőt, kalapácsot vett a másik kezébe, és odaütött vele. Egyszerűen hosszanti, csúnya mélyedést átungott a szépen elcsiszolt técen. Gyuri megdöbbenten nézte a szerszámnyomát. Túl mély volt ahhoz, hogy helyrehozható legyen. Az oly gondosan előkészített léc már semmit sem ért. Gyuri, te szeretsz engem? A hang hallatán ilyetten fordult meg, és édesapjával találta szembe magát. Hogy szeretlek-e? Kérdezte ő is csodálkozva. Tudod, édesapám, hogy szeretlek. Miért kérdezed épp ezt most tőlem? Édesapa elmosolyodott. Azért, mert az egyik módja annak, hogy bebizonyítsd valaki iránti szeretetedet, az az, hogy bízol benne. Én megígértem, hogy segítek a vésésben, mivel tudtam, hogy nem fogod tudni egymagad elvégezni, csak hogy te nem hagytad rám ezt a munkát. Édesapjának szomorúság csengett a hangjából, és Gyuri hamar megérezte ezt. Bocsáss meg, édesapám. Én nem ezt akartam. Ha megengednéd, akkor újra próbálkoznék. Aznap este Gyuri rendet rakott az életében. Becsületes gyermek lévén nem próbált mentegetőzni. Visszaemlékezett arra, hogy az utóbbi 3 évben azt állította, hogy szereti Jézust, ám mégsem bízott teljesen benne. Tudta, hogy elmulasztotta megkérni Jézust, hogy legyen a segítségére, be is ismerte, milyen szegényes szeretettel viszonyultam hozzá. Isten szeret és bízik bennünk, pedig mi gyakran csalódást okozunk neki. Bizonyára azt szeretné, hogy kinyilvánítsuk szeretetünket, és meghívjuk, hogy segítsen mindennapi tevékenységünkben, még a családi ügyekben is. Én kívánom, hogy mindenki tudja Isten segítségét kérni, akár családi ügyekben, akár más ilyenekben. Köszönöm szépen!
Csodálatos volt ez a gyerektörténet, és tényleg a felnőtteknek is szól. Jó olvasni ilyeneket egyébként. Én bátorítanék mindenkit, hogy az interneten akár olvasgasson ilyeneket, mert messze-messze sokkal több a felnőtteknek is a tanulság benne, mint az elsőre talán gondolnánk. Ma egy érdekes témát hoztam, de talán mégsem tűnik olyan ismeretlennek, hiszen az ítéletről szeretnék most beszélni. az Istennek az ítéletéről, de nem úgy, ahogyan, hát ugye ma ebben a vészterhes végidőben, amikor tudjuk, hogy éghajlatváltozás van, meg tudjuk, hogy pénzügyi nehézségekkel küzd a világ, meg Európa, meg Magyarország is azért sok mindennel küzd, nem beszélve arról, hogy az egyes egyének mivel küzdenek, arról nem szól a média, de valójában ugye azok az igazi küzdelmek. Úgyhogy én nem annyira a proféciákról szeretnék szólni, tegyük hozzá, nem haszontalanok azok sem, nagyon-nagyon jók, mert eligazítanak bennünket, hogy hol tartunk. Hanem arról szeretnék szólni az Ószövetség alapján, egyetlen hosszabb igeszakasz alapján, hogy mi alapján lesz az ítélet. Mert ez a legnagyobb kérdés, nem? Hogy Isten hogy fog ítélni? Nem nagyon szeretünk az ítéletről beszélni ma, nem nagyon jó erről beszélni, nem népszerű dolog erről beszélni. Szóval ma, amikor egy ilyen nagyon simulékony istenképet akarnak az embereknek eladni, egyfelől, hogy Isten szeret téged, mindegy, hogy hogy élsz, nem baj, hogy mit teszel, Isten jóságos, ha megbocsájt, még odáig is elmennek egyesek, amit ugye egyszer Rousseau talán mondott a maga korában, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Biblia szerint nem az a dolga, hogy megbocsásson. Istennek az a csodálatos terve van, hogy üdvözíti az embert, de ehhez kell valami. Ehhez kell az én és a te döntésed. Mert enélkül nem fogunk üdvözülni. Szóval nem úgy van, hogy Isten eldöntött valamit, és ha tetszik, hanem azt végrehajtja. Lehetne így is, és abban sok köszönet nem lenne. És az ítélet az egy nagyon fontos téma. És nem csak az ítéletről szeretnék ma veletek gondolkodni, hanem arról, hogy az egyéni felelősség. Az egyéni felelősség az életben. Mert az ítélet, azt mondta Jézus egy helyet, hogy aki nem hisz ő benne, az már ítélet alatt van. Viszont ha hiszel Jézusban, akkor által mentél a halálból az életbe. De ez nem jelenti azt, hogy nem viselsz felelősséget az életben. Ezért nyissuk meg a Szentírást, Ezékiel próféta könyvénél. Ezékiel próféta könyvéből egy nagyon ismert fejezet, és azt gondolom, hogy egy nagyon közérthetően egyszerű fejezet, talán a legegyszerűbb fejezet Ezékiel könyvéből, a 18. fejezet, Ezékiel próféta könyvétől félünk. Mert olyan dolgok vannak benne, amiket nem értünk. Én azt merem mondani, hogy 80%-át, 90-et én se értem. De ez a 18. fejezet, ez nem tartozik azok közé a fejezetek közé, amiket nem tudsz megérteni. Mert itt nagyon világosan szól a Teremtő arról, hogy mi a felelősség, mi az ítélet. Itt nem proféciák vannak, itt nem fenyegető jövendőlések vannak, meg gyászénekek vannak, mint mondjuk később, meg nem a nagy kozmikus küzdelemről, mint mondjuk a 28. fejezet, ugye, ami a sátáról szól, hanem itt egészen egyszerűen elé tárja azt a Teremtőt, hogy mit gondol ő, mint a világ mindenség teremtője az egyéni felelősségre. Két nagy részre bontható ez a fejezet. Mindenkelőtt ugye mindig alapvető írás magyarázati elv, és ezt most is jó, hogyha a szemünk elé idézzük, hogy úgy érted meg a Szentírás, hogy először látod, hogy milyen szerkezete van. Márha van. Na például János leveleinek nincs szerkezete nagyon, hanem témákat kell kigyűjteni belőle, és akkor azok alapján össze tudod rakni, hogy miről szól János levele. Ezékiel könyvének is persze van szerkezete, mert hát ugye proféciák, ugye kezdődik a mennyei látomással, amikor Ezékiel látja azokat a különleges lényeket, és sok mindennel folytatódik, de ez a 18. fejezet, ez egy kicsit általános célzattal íródik, nem kifejezetten csak Izrael házának, hanem minden embernek. Noha az Izrael háza van megszólítva, ugye Ezékielről tudjuk, hogy Izraelben volt proféta, tehát nem Júdában volt proféta. Izrael házához beszélt mindig. Szinte mindig. Azt is tudjuk, ugye, hogy a Kébár folyóban volt, a Kébár folyó partján hívta el a Teremtő, az ott lévő zsidók között szolgált, szóval sok mindent tudunk az ő életéről, arról, hogy Isten milyen üzeneteket közvetített neki, és ez a 18. fejezet, ez egy nagyon érdekes problémát vet fel. Azt mondja, hogy Ezékiel, hogy lőn az Úr szava hozzám, és ugye mondja Isten már, a Teremtő, hogy van egy közbeszéd ti köztetek. Mi ettük, az apák ették az egrest, és a mi fogunk belevásott. És azt mondja a Teremtő, hogy nem fogjátok ezt a közbeszédet mondani Izraelben. Nézzük meg, hogy mit jelentett ez a mondat. Mit jelentett ez a mondat, ami ma is így van. Ugye azt mondták Izraelben, hogy hát az apák ettek az egresből, vagyis ők tettek valamit, és mi, a mostani nemzedék, viseljük ennek következményeit, és ez jogtalan, és ez igazságtalan. Ma nem így van. Hát ma is állandóan ezt halljuk. Múlt öröksége. Azért nem megy jól a gazdaság, mert x évvel ezelőtt, x évtizeddel ezelőtt egy csomó hibás döntés van. Volt. Azért nem megy jól az életem, mert a szüleim, meg a körülményeim olyanok, amilyenek. Azért nem tudok a munkahelyen teljesíteni, mert engem senki nem szeret, a főnököm hoz egy csomó rossz döntést, és én emiatt nem tudok jól teljesíteni. Diákok mondják, azért nem tudok az iskolába teljesíteni, mert mondjuk apám alkoholista. Én nem mondom, hogy ezek a körülmények nem befolyásolnak. De nagyon is befolyásolnak. De Isten, a Teremtő, azt mondja, hogy azért vigyázzunk. Mert nagyon könnyű azt mondani, hogy engem a körülmények befolyásolnak, az elődök, és ezért teszek vagy nem teszek dolgokat. Nagyon könnyű ebbe a hibába esni. Én is estem már ebbe a hibába. És azt mondtam, hogy igen, mert a családomban ez volt, meg az volt, mert mondjuk édesapám nem figyel rám, akkor nem foglalkozom a tanulással. És ez nem az én hibám, hanem a másiké. Leginkább az elődömé. Vajon te és én beleesünk ezekbe a hibákba? Mert így el tudjuk nagyszerűen tolni a döntést az életünkbe. Nem döntök. Nem változom. Miért változzak? Hát örököltem egy genetikát. Ma nagyon-nagyon divat a társadalom is tol minket ebbe az irányba, hogy fogjunk mindent erre. Hát a genetika. Hogy nem tudom én, ha a családban volt, teszem azt, valamilyen szenvedélybetegség, akkor növekszik az esélye annak, hogy ez tovább öröklődik. Hát lehet, hogy van ebben valami, nem értek a genetikához. De az biztos, hogy a Biblia szerint nekünk tudatos emberekké kell válni. És azt mondja a Teremtő, hogy ti, akik hisztek bennem, ugyanúgy beleestek ebbe a hibába. Mert ne felejtsük el, hogy ez nem ateista emberekhez szól, ez a ezékieli kijelentés, hanem Izraelnek. Isten népének szól, és ma is Isten népének szól, neked és nekem szól, mert mi, akik azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, azt mondjuk, hogy követjük az ő fiát, aki a földön járt, aki most is él a mennyben, aki nem sokára visszajön. És mi is mégis nagyon sokszor azért odázzuk el a jó döntéseket, mert azt mondjuk, hogy az elődeink, meg a családunk, mert én ezt vagy azt örököltem. Ugye ez az egyik hiba, amit elkövetünk ezzel a fajta állásponttal kapcsolatban. Egy másik hiba, amikor elkezdek determinálni a másik emberrel kapcsolatban, hogy igen, hát kérem szépen, kutyából nem lesz szalonna, ő milyen családban nőtt föl, akkor ő sem lesz jobb. Később ez megjelenik majd Ezékiel könyve 18. fejezetében, akkor azt mondja Izrael, hogy hát miért nem bűnhődnek a fiak az apák vétke miatt? És a Teremtő azt mondja, hogy én másképp gondolkodom erről. Azt mondja, hogy legelőször is, amit nagyon fontos leszögezni így az elején, azt mondja Isten, hogy minden lélek az enyém. amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Tehát az ítéletben két dolgot kell megértened, ami nagyon fontos. Milyen jogon ítél Isten? Banális kérdés, nem? Hát persze, tudod a választ. Ő teremtett téged, ő váltott meg téged. De tényleg tudod, hogy te az övé vagy? Tényleg tudod azt, hogy a melletted lévő gyülekezeti testvér, a melletted lévő családtagod, az is az övé? Az ő lelke is az övé? Vagy úgy vagy vele, például a családodban, nekem van tekintélyem, én vagyok a család feje, mondjuk, mint férfi, és ezért úgy tekintek mondjuk a feleségemre, mint az én tulajdonom. Én tudom, hogy nagyon szélsőséges ez a gondolat, de hát sajnos előfordul. Előfordul, és megkísért ez a gondolat, hogy én hatalmi szónál fogva eldöntöm a másik helyet, hogy mit kell tegyen. És azt mondja Isten, hogy nem így van. Minden lélek az enyém. Te is, a szomszédodé is, a főnöködé is, a férjedé, feleségedé, minden lélek Isten kezébe van. Ez két dolgot jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy Isten teremtett minden személyiséget ezen a földön, másrészt pedig azt jelenti, hogy Isten az, aki ismer. Ugyancsak Ezékiel könyvében van az az ige, és egyébként nem csak Ezékiel könyvében, hanem máshol is, hogy azt mondja a Teremtő, hogy ismerem mindannyiótok szívét. Már most tudom a ti gondolatotokat, mielőtt beviszlek benneteket az ígéret földjére, mondja Mózesnek a Teremtő. Szóval az ítélkezés az Isten feladata. Nem pedig az enyém, nem pedig a tied. Bűnt és helyzetet lehet megítélni, de emberi személyiséget, emberi lényre nem mondhatod azt, hogy kutyából nem lesz mondjuk szalonna. Mert ő az Istene. És azt mondja a Teremtő, hogy miután az övé, ezért egyedül ő jogosult arra, hogy ítélkezzen. És azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Nincsen ilyen, hogy azért, mert a családomban ez vagy az történt, azért engem Isten felelősségre von. Mert mondjuk a családomban valaki vétkezett, és valaki mondjuk olyan életet élt, ami nem fogadható el Isten színe előtt. Ezért én bűnhődni nem fogok Isten színe előtt. Soha. És a gyermekeim sem fognak az én rossz döntésem miatt bűnhődni, ha csak nem olyan döntéseket hozok, amik befolyásolják az ő élet minőségüket. Mert ugye Dávid is megtette, ugye? Paráználkodott, embert is ölt, és akkor utána mi történt? A négy fia már nem tudott úgy rá tekinteni, egy Abszalom miért lázadt föl? Mert nem volt semmi tekintélye az apjának előtte. Semmi. De azért mégsem Dávid a hibás Abszalom lázadása helyén. Mégsem ő lesz felelősségre vonva majd Isten színe előtt az ítéletben, és nem fogja azt mondani neki a Teremtő, hogy ennyi Dávid, hát te vagy a hibás azért, mert Abszalom föllázadt ellened és ellenem. Mert az Abszalom döntése volt. Nem Dávid döntése volt. Igaz, hogy Dávid tett arról, hogy Abszalom ebbe az irányba menjen, na de a végső döntést azt nem Dávid hozta meg. Ezért nem felelős érte. Mert Ezékiel könyvében majd nem sokára olvassuk, ugye azt mondja a Szentírás, hogy mindenki magáért ad számot a Teremtőjének. Minden egyes ember. És azt mondja a Teremtő, hogy igen, amely lélek vétkezik, az fog meghalni. Ez két dolog. Egyrészt a bűn következménye a halál. Szóval a Biblia nem rejti vék alá, hogy életet megtartani lehet, Isten kegyelme által, vagy életet elveszíteni lehet. Szóval a Biblia nem tanítja azt, hogy örökké fogunk égni a pokolba. Én tudom, hogy tele van az internet ilyen videóval, hogy emberek, akik látomásokat láttak meg, nagyon sok mindent, nyilván mint embereket tiszteljük őket, mert az őszinteségüket, meg az indítékaikat nincsen jogunk megítélni. Egyet azonban tudunk, hogy a Szentírás nem tanítja azt, hogy Isten örökké fogja azt nézni, hogy emberek szenvedjenek. Mert akkor nem szerető Isten. Ma akkor hogy várjuk el azt, hogy várja akkor el, hogy szeressük őt? Hogyha közben valahol emberek örökké szenvednek. Hát az nem szeretet. Biblia azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia örökké való halállal, mert a bűn zsoldja a halál, ahogyan mondja a Szentírás. És akkor elkezd a Teremtő arról beszélni, hogy mi a módja annak, hogy megmeneküljön. Azt mondja, hogy aki igazságot cselekszik, és akkor elkezdi. Hogy? Nem tekint fel a hegyekre, nem eszik a hegyeken az áldozatokból, nem teszi tisztátalanná az ő fele barátja feleségét. 5-től 9. versig idézem. Ezékiel könyve 18-at. Folytatja tovább. Nem közeledik asszonyhoz tisztátalansága idején, tisztulása idején. Nem vesz zálogot. Nem vesz uzsorát. Nem vesz kamatos kamatot. Nem nyomorgatja az ő embertársát. Csupa olyan dolog, ami egyszerűen az emberi norma mind a mai napig. Kellene, hogy legyen. Tehát Isten nem azt mondja itt, hogy aki nem tudom én, nem kell meg 20 szendvicset a hajléktalannak. Nyilván, bár a mesztelen meg az éhező felruházása az lehet ez, de hogy ennek van egy útja. Tehát Istennél nem az a döntő, hogy én most a saját magam érdemeit mutogatva mit teszek, hanem az, hogy mi van a szívemben. És ugye nagyon érdekes, ha megnézed ezt a felsorást, egy csomó nem van benne. Nem, 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 nem. És a végén van csak igen. Végén van az, hogy mit teszel. 80% ennek az, hogy mit nem teszel. Miért így van ez? Hát nem azt tanuljuk a Szentírás alapján, hogy nem elég nem tenni a dolgokat, a tilalmakat, hanem be is kell tölteni az Isten törvényét. Nem ezt tanulom állandóan a Szentírásból. De igen, csak ugye az emberi logika az milyen? Mi mindig a minimumot akarjuk betölteni. Ahelyett, hogy a maximumra törekednénk. És ezért kell a Teremtőnknek így fogalmaznia. Mert Izraelben annak idején még ezt a minimumot se töltötték be. Mert volt bálványimádás. Volt olyan, hogy elvette az egyik ember a másik feleségét. Volt olyan, hogy uzsorakamat. Volt olyan, hogy nyomorgatása a szegénynek, ez mind volt Izrael házában, és ma is sajnos van a kereszténységen belül. Van az adventista egyházon belül is. Majd kitérek, hogy hogyan, nem kell feltétlenül itt arra gondolni, hogy most elveszed a testvérednek a házát, mert más módon is lehet ezeket az Isten előtt nem kedves dolgokat gyakorolni. De azt mondja a Szentírás itt, hogy egyszerűen vannak dolgok, amiket Isten nem tud elfogadni. Ugye múltkor, amikor Rózsika hirdette az igét, ugyanerről beszélt. És miért kell erről beszélni ennyit? Hát azért, mert nem vagyunk ezzel tisztában. Azért, mert egyszerűen nem értjük azt nagyon sokszor, én sem mindig. Nem veszük komolyan azt, hogy Istennél van igen, és van nem. És egyszerűen vannak dolgok, amit Isten soha semmilyen körülmények között nem fog tudni elfogadni, még akkor sem, hogyha én egyházi vezető vagyok, még akkor sem, hogyha én nagy embernek hiszem magamat, még akkor sem, hogyha engem tisztelnek, szeretnek, és azt mondják, hogy na hát ez az erdődi testvér az Isten szolgálja, jaj, de ügyesen hirdeti az igét, igenis ettől még vannak olyan dolgok, amikre az Isten azt mondja, hogy nem. És ezek a dolgok nemek. Kezdjük is el, hogy mi ez. Azt mondja, hogy nem eszik a bálvány áldozatokból a hegyen. Nem tekint föl Izrael bálványaira. Az első dolog a vallás. Milyen a vallásom? Milyen a vallásom? Bálvány? Bálványaim vannak. És ugye mi ez a bálvány áldozat megevése? Ugye nagyon sokszor a bálványoknak a tisztelete az ilyen hatalmas lakomákba fordult Izraelben is, meg hát nem csak Izraelben, hanem a pogány népek között, ugye ez divat volt. Pál apostol is foglalkozik ezzel ugye a korintusi levelében, hogy hát mi van akkor, hogyha téged meghívnak, egy bálványáldozati lakomára, de te már nem vagy bálványimádó, hát akkor most egyél ebből a húsból, vagy ne egyél, vagy ha a piacon árulnak ilyet, akkor mit csinálj? Ugye beszél erről Pál apostol, ebbe én most nem mennék bele. Itt most az evésről beszél az ige, ami mit jelent? Az azonosulás. Ugye ma nincsen ilyen, hogy a Rimon templomába bemész, és ott bálványáldozati lakoma van. Elvileg nincs ilyen. Ma már ez nagyon primitívnek tűnik. 21. század, felvilágosult, informatikailag művelt emberének ez ugye primitív dolog, hogy Rimon temploma. Na de ma is van bálvány, nem? És mit mond? Izrael bálványai. Tehát nem az ateistákról beszél megint a Szentírás, nem arról beszél, hogy a hitetlen pogányok azok miket csinálnak. A hitetlen pogány az lehet, hogy nem ismeri a teremtőjét, és azért imádja a bálványt. Te viszont ismered a teremtőt, én is ismerem a teremtőt, és ennek ellenére sajnos előfordul, hogy rátekintesz a bálványokra, meg rátekintek. Mi lehet ez? Egy másik ember. Önmagam. A képességeim. Az anyagi javaim. A vallásom. Netán egy rossz istenkét. Ez mind bálvány. És azt mondja az ige, hogy az első dolog, ami az igaz élethez vezet, milyen a vallásod? Tudod-e, hogy hol a helyed? Tudod-e, hogy van teremtőd, aki az életedet a kezében tartja? Mert ha nem tudod, ha nem számolsz vele napi szinten, ha csak néha számolok vele, mondjuk szombaton, vagy vasárnap, vagy még akkor sem biztos, hát akkor nem lehet igaz életem. Isten tisztelete nélkül nincsen rendben az emberi kapcsolataim az életben. Ezt tudom, hogy nagyon sokszor mondjuk Isten tiszteleteken, de nem elégszem. Mert ugye ma mi van? Humanizmus van, nem? Ez a, emlékeztek, hogy énekelte ezt a nagyon szép, mély búgó hangon a Rádai Imre, kiváló színészünk volt egyébként, és nagyon szép, mély basszus hangján énekelte, hogy szeressük egymás gyerekek. Csak a Biblia arról beszél, hogy ez a szeressük egymást, ez csak akkor valósul meg, hogyha tudom, hogy hol a forrás. Forrás nélkül kiapad ez a szeretet. Ha nem megyek a forráshoz, ha a bálványokra tekintek, és nem Istenre, akkor a többi nem, az beszüremkedik az életemben, és sajnos nem az lesz, hogy nem valósul meg, hanem megvalósul, és így elválasztom az életemet Istentől. Tehát az első dolog az ez. Mire tekintek? Minden emberben benne van az, hogy valamit imád az életében. Egyszerűen azért, mert Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és miután Isten képére vagyunk teremtve, ezért azt mondja a Biblia, hogy beleültette az Isten az emberek szívébe azt, hogy valami iránt hódolatot fejezzen ki. Na most nyilván, hogy a leginkább az a jó, amikor a teremtője iránt fejezi ki az ember a hódolatát. De sajnos a bűnnek a leginkább az a következménye, hogy nem így van. De megyünk tovább. Azt mondja, hogy nem veszi el az ő fele barátja feleségét. Nem teszi tisztátalanná. Hát ugye erre mondod azt, hogy ja, hát most miről beszélsz te itt? Hát én ilyet soha nem teszek. Hát igen, soha nem teszünk ilyet. Én nagyon remélem. De mégis a Szentírás a hívő embereknek ezt majdnem, hogy első helyen említi Ezékiel könyvében. Miért? Miért? Miért teszi ezt? Szóval a mai világunkban ez a férfi-nő kapcsolat, ez nincs a helyén. Sajnos az egyházunkban sem. És miután nagyon sokszor nem tanuljuk meg egymást tisztelni a házasságon belül, ezért előfordul az, hogy mások iránt fejezzük ki a, mondjuk csak lelkileg, a rajongásunkat. Mondjuk ellenkező nemű iránt. Én is voltam már így. És nem volt jó. Az Isten azt mondja, hogy tiszteld a határait ezeknek a dolgoknak. Tiszteld azt, hogy, hogy a fele barátod, felesége vagy férje. És úgy viszonyulj hozzá. Fejezd ki azt a te viselkedéseddel, hogy ő a férjéhez és a feleségéhez tartozik. És te ezt erősítsed. És ha már nem erősíted, akkor az már nem jó. Nem kell itt megvalósulni egy nyílt paráznaságnak. Bőven elég az, ha nem erősítem ezt. Tiszteljük-e a másik embernek a párkapcsolatát? És segítünk-e abba, hogy annak a másik embernek a párkapcsolata, hogyha éppen mélység van, hullámvölgy van, javuljon. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy beleszólok a másik ember életében, meg a másik házaspár életében. Nem ezt jelenti. De azt mindenképpen jelenti, hogy a szeretetemmel ott vagyok. A következő dolog, ugye, amiről beszél a Szentírás, hogy, hogy ne tegyük tisztátalanná a házastársunkat sem. Nem csak testi értelemben lehet ezt megtenni, hanem lelki értelemben is. Amikor ő bajban van, amikor nehézségben van, ott vagyok mellette? Felemelem? Vagy pedig elhagyom őt, kirekeztem magam őt az ő életéből, és ezáltal ő meg tisztátalan érzéseknek fogja magát átadni, mondjuk aggodalomnak, félelemnek, netán még rosszabbnak. És azt mondja a Szentírás itt, hogy igenis, mindannyiunkat ebben, engem is, felelősség terhel. És ettől nem szabad megijedni. Értelmes lényeknek teremtett minket a Teremtő, és éppen ezért nem szabad ettől félni. Hanem ez egy szent kiváltság. A házasságod egy szent kiváltság. És azt mondja a Teremtő, hogy, hogy úgy közelíts a te házastársadhoz minden értelemben, nem csak testi értelemben, hanem lelki értelemben is, hogy ne tedd őt tisztátalanná. És az ő tisztulása idején vigyázz rá. Tiszteld őt. Mindannyiunknak vannak tisztulási időszakai, nem? Nem csak a biológiai téren, hanem lelki téren. És erről is beszél a Szentírás. Hogy állok én a házastársam mellett a tisztulása idején? Amikor ő küzd egy problémával, és meg akar abból tisztulni. Hogy közeledek hozzá? Néha igenis szükség van arra, hogy ne közeledjek hozzá. Nem csak testértelemben, megint hangsúlyozom, hanem hagyni neki teret, hogy egyedül legyen a Teremtőjével. Következő gondolatmenet, amiről beszél a Szentírás, azok a pénzügyi és anyagi dolgok. Meg úgy a javak. Azt mondja, hogy nem nyomorgatja a másik embert, nem szed uzsorát, az adósnak visszaadja az állogot, a mesztelent felruházza, az éhezőnek enni ad. Mit mondtál apostol, hogy mivel tartozunk mi egymásnak? Ki tudja? Egy dolog van, amivel tartozunk egymásnak. Azt mondja Pál apostol, mi az? Hogy egymást szeressétek. És mi van, amikor én úgy érzem, hogy a másik nekem adósom? Akkor mit teszek? Azt mondja itt a Szentírás, hogy akkor ne vesd őt börtönbe. Emlékeztek Jézusnál, amikor elmondta az adós szolga példázatát? Mit tett ugye az a szolga, akin a király megkönnyörült? Azt mondja az ige, hogy utána börtönbe vetette azt, aki egy pár dénárral tartozott neki. Folytogatta és börtönbe vetette. És ezen a király igencsak föl is háborodott. Szóval Isten ítélkezése az valójában nagyon egyszerű. Mert Istent az érdekli, hogy a te személyiséged és az én személyiségemben mi lakozik. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor te érzed azt, hogy neked tartoznak, akkor ne követelőzzél. Nem csak az anyagi történet, hanem a lelki történet. Ez nem azt jelenti persze, hogy nem kell rendezni a dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen bárgyú vallásos módjára, mint emlékeztek például a Margit legendában, ott ugye mi van, hogy hogy ott ütik őt, és azt mondja, hogy még jobban üss. Nem erről beszél a Szentírás, hanem arról beszél a Szentírás, hogy ne legyél rabja a saját büszkeségednek. És amikor az emberi kapcsolataidban benne élsz, napi szinten, családban, munkahelyen, gyülekezetben, baráti körben, vagy netán az utca emberével, akkor ne az legyen a döntő, hogy te bevasald mindenáron a tartozást. Ez egészen más, mint az, amikor igenis rendezni kell. Tehát én nem azt mondom, hogyha most kölcsönadsz valakinek pénzt, és ő nem adja neked vissza, akkor ezt te csak nézd úgy el. Nem, az nem fog segíteni azon, aki kölcsönvesz tőled pénzt, hogyha te elnézed. De az viszont jelenti, hogy légy körültekintő ebben a helyzetben. És próbálj kitalálni valami olyan megoldást, ami őt segíteni fogja abban, hogy vissza tudja neked adni azt az anyagi összeget. Ugyanez van a lelki témák terén is. Próbáljak olyan megoldást kitalálni, hogy ő ráébredjen arra, hogy igenis tartozik nekem. De ne követelőzzek. Azt mondja itt még a Szentírás, hogy ugye a mesztelent felruházod, és az éhezőnek enni adsz. Na itt már igenekről van szó. Itt most már nem a nevekről beszél, hanem arról, hogy mit kell tennem. Na most ugye ez is ugye, hát nagyon sokan akkor ugye kérdezik, hogy most testvér, azt mondod, hogy fogadjak be egy hajléktalant a lakásomba? Vagy minden nap másikat? Hát ugye ezt Ézsaiás könyve nagyon szépen kifejti az 58. fejezetben. Azt mondja, hogy a te testvéred előtt. Tehát az, akivel te életközösségben vagy. Nem a te dolgod az egész utcát felruházni és étkeztetni. Ha csak Isten nem ad neked erre külön képességet, külön erőt, külön feladatot, akkor nem a te dolgod. De az igen, hogy akivel életközösségben élsz, azt felruház, azt etest, azzal vele legyél. Ez viszont az én és a te felelősséged. Ezt mondja a Teremtő. És azt mondja itt, ugye továbbiakban beszél arról, hogy hát igen, hogyha egy apának olyan gyermeke születik, aki mindezeket az igaz dolgokat cselekszi, akkor ő élni fog ellentétben mondjuk az apjával, aki meg nem. És fordítva is, hogyha a fiú helytelen dolgokat cselekszik, azért az apa nem fog bűnhődni. Ezzel sokat nem szeretnék foglalkozni, mert azt hiszem, hogy értjük, hogy miről beszél itt a Szentírás. De amit viszont mindenképpen még ebből meg kell értenünk, az, hogy tényleg nem vagyunk felelősek a másik ember döntésére, egy ponton túl nem. Tehát ne vádold magad azzal, hogy ha én erősebb lettem volna, meg ha én támogattam volna, meg ha én így tettem volna, akkor ő biztos, hogy jól döntött volna. Nem biztos. Jézus Júdásért mennyit küzdött? Mennyit? Folyamatosan. Hát mindent megtett, amit egy emberért meg lehet tenni. Rosszul döntött? Rosszul döntött. Jézusnak volt a hibája? Nem. Vagy ugye most tanultunk Péterről. Hát mindent megtett Péterért. Megmutatta neki az ő dicsőségét. Megmutatott neki nagyon sok mindent, amit a többinek talán nem. Vagy a többieknek nem. És mégis Péter eljutott oda, hogy megtagadta Jézust. Vagy ugye ne csak Jézus példáját nézzük. Ott van Illés, vagy Mózes. Mit tettek ők az ő népéért? Izraelért. Mit tettek? Mindent. Mózes vagy Illés hibája az, hogy Izrael engedetlen volt? Nem. Tehát van egy pont, amitől kezdve az önvád az helytelen. Dolgom az, hogy segítsek a másiknak, dolgom az, hogy vele legyek, és nagyon érdekes, hogy Ezékiel könyve egyébként ezzel kapcsolatban nagyon világos intést ad. Mi az én felelősségem? Az, hogy megintsem. Ez a felelősségem. Hogyha azt mondom én a hitetlennek, mondja a Teremtő, halálnak halálával halsz meg, akkor te figyelmeztesd. De ne vállald át a döntéseinek a következményeit feltétlenül, és ne hagyd, hogy minden következménytől megmeneküljön. Na, attól nem biztos, hogy tanulni fog. Én se tanultam akkor, amikor mindig megmentettek. Mindig ott volt valaki. Csak aztán eljött egy pillanat, amikor nem volt ott. És viselni kellett azt, hogy igen, ezért rosszul döntöttem, és ennek rossz következménye van. Ez nem az élet végét jelenti, de el kell viselnem. Na most ugye a 20. versig néztük meg tényleg nagyon vázatosan. Ugye itt egy gondolatritmus található, mert ugye többször felsorolja a teremtő ezeket a cselekedeteket, meg nem cselekedeteket, hogy miket ne tegyek, miket igen. Ezért nem idéztem mindenhol szó szerint. Látjátok azt, hogy háromszor szinte megismétli ugyanezt. Ez egy ilyen nagyon szép költői megfogalmazás, ez az egyik. A másik pedig azért nagyon jó ez, mert egyértelművé teszi, hogy tényleg nem bonyolult dolog Isten ítélete. És akkor itt a 21. verstől rátér arra, ami nekünk az Isten tisztelet másik részében legalább ennyire fontos, hanem fontosabb, mert ugye eddig miről beszéltünk? Hát az ítéletről. Hogy az bizony egy kemény dolog, mert Isten ítélni fog, és ilyen egyszerű dolgok alapján. És fölteszed talán a kérdést, én is föltettem, hogy na de ki állhat meg. Hát ha megnézem ezeket a dolgokat, ezt a listát, hát legalább egy olyan van, jó esetben legalább egy, rosszabb esetben még több, amiben sajnos nap mint nap belecsúszok. Akkor most nincs menekvés? Hát az a jó hír, hogy a 21. verstől arról beszél Isten Ezékiel könyvében, hogy de van. Mert mit mond Isten? Azt mondja, hogy én nem kívánom a bűnös halálát, mondja a 23. versben. Nem kívánom a bűnös elveszését. És ez nagyon fontos. Ugye az Ószövetség idején Izraelnek az istenképe az változott nagyon sokszor. Ugye Mózesnél mi volt? Egy félelmetes, nagyhatalmú istenkép, ami nem volt rossz, csak hát elfelejtettek valamit, elfelejtették Istennek az irgalmasságát. Pedig Mózes kinyilatkoztatta, de elfelejtették. Aztán mi volt később, Jeroboám idejében, ez már ugye az kettészakadás. Mindegy, hogy imádod Istent, Istent nem érdekli. Ha te Bételbe mész, az is jó. Ha te Jeruzsálembe mész, az is jó. Igazából menjél inkább Bételbe, mert hát az közelebb van. Istennek mindegy, hogy te mit csinálsz. Mert annyira irgalmas. Őt nem érdekli, hogy imádod. Na ez volt a másik fajta szélsőség. Egyik se jó. Azt mondja a Szentírás, hogy ha a bűnös megtér 21. verstől kezdve, és nem cselekszi ezeket a dolgokat, hanem igazságot cselekszi, akkor elfelejtem neki mindazt a rosszat, amit cselekedett. 24. verstől viszont az elbizakodottság ellen azt mondja a Teremtő, hogy ha viszont az igaz, az ő igaz tetteire tekintettel eltér, akkor én nem emlékezem az ő igazságára. Én azt hiszem, hogy nagyon világos, tiszta beszéd. De ami a lényeg ebben az egészben, az a 23. vers, és később majd a 32. is, mert azt mondja Isten, hogy én nem kívánom a bűnös halálát. Isten az életnek az Istene. Ő nem a holtak Isten, ahogy mondja Jézus, hanem az élőknek az Isten. Tehát nem kívánja a bűnös ember halálát. A te halálodat se, meg az enyémet sem. Miért? Mert szeret téged és ennyi. Hát, hogyha Isten csak a tiszta ítélettel foglalkozna, és nem lenne benne irgalmasság, akkor nem lenne a Biblia. Nem? Akkor az lenne, hogy hát beleültettem a lelkiismeretet mindannyiótokba, tudjátok, hogy mit kell tenni, majd elszámolunk az életetek végén. Van olyan istenkép, ami ilyen. Van, amelyik ilyen. Viszont azt mondja Istenről, hogy hát az életünk végén majd Isten mérlegel, az egyik oldalra kerülnek a jó dolgok, a másik oldalra kerülnek a rossz dolgok, melyik van többsége, az alapján Isten dönt, és gyakorlatilag neked el van döntve az örök sorsod. Nincs kegyelem. Nincs közbenjárás. Meg kell állnod Isten előtt egymagad. Hát, emlékszem rá, amikor egyszer egy alkalommal egy hithű muzulmánnal beszélgettem erről, egy volt erre mód, és ráadásul egy olyan hithű muzulmánnal, aki olyannyira toleráns volt, hogy hajlandó volt arra, hogy a keresztény feleségével keresztény szertartáson is kérjenek áldást, meg nem volt hajlandó elfogadni azt, amikor a családja számon kérte a keresztény feleségét, hogy miért nem tér át az iszlám hitre. Akkor azt mondta, hogy a keresztény feleségének joga van nem áttérni az iszlám hitre. És ez az ember, amikor egyszer megkérdeztem tőle, hogy nézd, hát mit gondoltok ti az ítéletről? Szó szerint remegni kezdett. De mint a kocsonya. Hát azt mondta, hogy figyelj, drága barátom, hát én nem tudom, mi lesz velem a Isten színe előtt. Én félek. Mert én próbálok jól élni. Próbálom megtartani azt, amit Isten mond. Na de hát, mi van, ha nem lesz elég? Mi van, hogyha azt fogja nekem mondani a Teremtőm, hogy hát, drága Murát, mert így hívták az emberünket, így hívják mind a mai napig, kevés. Kevés, amit tettél. Akkor mi lesz velem? Meg hát mi lesz a rokonaimmal? Megtettem-e értük mindent? Megteszek-e értük mindent? Isten majd engem felelősségre fog vonni ezért. És szó szerint szegény ember ott remegett mellettem a kocsi vezető ülésén. Hát ez az, amit a Biblia nem akar. Ez az, amit az Isten nem akar, hogy mi így remegjünk. Mi egyet tudunk, hogy Isten irgalmas. És amit megérthetsz ebből a szakaszból, az az, hogy minden nap van újra kezdés. Minden egyes nap. Minden egyes nap mondhatom azt, hogy nem teszem ezeket a rossz dolgokat, hanem teszem azokat a dolgokat, amik a javamat és Isten dicsőségét szolgálják. Minden nap van erre mód. Mert azt mondja a Biblia, hogy amennyiben az igaz, illetve a bűnös megtér, abban a pillanatban Isten húz egy vonalat, és elfelejti. Mit mond erről a Zsoltár? Háta mögé veti a te vétkeidet. Amilyen messze van a kelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi bűneinket. Nem csodálatos ez a dolog? Minden egyes nap ezt átélni. Minden egyes nap ezt megtapasztalni, hogy Isten így gondoskodik rólunk, hogy elveti a mi bűneinket. De ez mi szükséges? Ez egy döntés szükséges. Az a döntés szükséges, hogy én jobb ember akarok lenni, mint tegnap voltam. Meg tudom-e hozni ezt a döntést minden egyes nap? És nem nagy dolgokba kell, pici dolgokba. Tehát tényleg itt a Szentírás nem arról beszél, hogy ha te nem voltál ki Afrikába, és nem áldoztad föl az életedet a pigmeusok között a hitedért, akkor nem kerülsz be az Isten országába. Hát ilyet nem mond itt a Teremtő. Olvasol ilyet? Nem. Hanem egészen hétköznapi, emberi dolgokról beszél, hogy mi az, ami az Isten alkotmányában benne van. Nem ilyen világrengető dolgokról beszél a Szentírás. És azt mondja, hogy igen, minden nap van arra mód, hogy kezdjél. Kezdjél. De a másik dolog, ami legalább ennyire fontos, hogy ne legyünk elbizakodottak. És nem mondjuk azt, hogy igen, hát én 30x éve, 40 éve, 20 éve, 10 éve vallásos vagyok. Van egy találkozásom a Teremtőmmel. És hát azért én megengedem magamnak azt, hogy az én tekintélyemmel nekem igazam legyen. És megengedem azt magamnak, hogy nem vagyok irgalmas a másik emberhez. És megengedem magamnak egy egész sor olyan dolgot, amiről tudom, hogy nem fér bele a Teremtőmnek az igéjében. Mert én annyi mindent tettem már. És azt mondja erre a Biblia itt, hogy ilyet ne mondja. Ilyet ne gondolja. Mert amiképpen a megtérő bűnös esetében Isten húz egy vonalat, és azt mondja, hogy igen, kezdjünk újra, ugyanúgy, amennyiben én elbizakodott vagyok, és azt mondom, hogy hát, én már felhalmoztam dolgokat. Isten engem most már megállhat igazán. Meg elnézhet egy kicsit ezt-azt. Azt mondja a Teremtő, hogy nem, ilyen nem lesz. Sőt, még azokról a dolgokról sem emlékezem meg, amit eddig tettél. Ugye szegény Káin pont ebbe esett bele, nem? Hát én annyi mindent tettem már. Hát hozom a gyümölcsöket, és Isten nem fogad el, hát milyen alapon? Meg a farizeusok Jézus korában. Annyi mindent tettünk. De itt van ez a világcsavargó, na ezt keresztre feszítjük, mert Isten nevében ezt meg kell tennünk. Isten nem fogja érdekelni ezeknek az embereknek a kegyes cselekedete, semmilyen. Mert a lényeget felejtették el. Azt felejtették el, hogy Isten meglátogatta őket Jézus által. És ez az, ami neked is és nekem is fontos ebből megtanulni, ebből az ezékieli gondolatmenetből, hogy nem lehetek elbizakodott. Nem lehetek olyan, hogy a vallás az majd felmentést fog adni a bűn alól. Mert ilyen nincsen. Nem létezik ilyen. És ugye arról beszél a Szentírás, hogy igen, nekünk az Istennek az irgalmasságát, az komolyan kell venni. Mert Isten kegyelmes. Na de miért ad kegyelmet? Azért, hogy éljek vele. Ugye Dávid esetében is mi történt? Az előbb már hivatkoztam rá. Dávid esetében is mi történt? Az történt, hogy ugye elköveti azt a borzalmat, és ugye eltelik egy év. Hát majdnem egy év. Megszületik ugye a gyermek ebből a törvénytelen kapcsolatból. Isten megszólítja őt. Dávid összeroskad, megalázkodik, és mit mond neki Isten a próféta által? Elvette az Úr a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mert igen, halálfia lenne. Te mondtad ki saját magadra. De az Úr elvette a te bűnödet. Nem fogsz meghalni. És Dávid ugye élt ezzel a kegyelemmel? Hát tudjuk, hogy élt. Nem lett egyből hibátlan, de élt. De az élete végére eljutott oda, amit így mond a Szentírás, hogy eljött az a nap, amikor Dávid nem vétkezett az Úr ellen. És az élettel betelve, dicsőségben, uralkodásának tényleg pompájába tudott elbúcsúzni ettől a földi élettől, hogy majd, amikor Krisztus eljön, akkor találkozzék majd az ő teremtőjével. És mint üdvözült ember. És nagyon-nagyon érdekes ez a záradék, amit ugye itt a 30-32. Vers között olvasunk, és különösen itt a 32. vers, ami a Károlyi fordításban szebb, mint az új fordításban, mert azt mondja a Károlyi fordításban az ige, hogy mindannyiótokat az ő útjai alapján ítéllek meg. Az új fordítás azt mondja, hogy a tettei alapján. Én úgy érzem, hogy a Károlyi azért szebben megfogta ezt, mert azért valljuk be, hogy egy emberi élet út, ha csak a száraz tettek alapján néz neki, akkor nem biztos, hogy itt bármelyikünk is jogot, illetve hát esélyt formálhatna az Isten országára. De mit mond a Teremtő? És most a Károlyi fordítást, ha nézzük, mindenkit kivétel nélkül az ő útja alapján ítélek meg. Vagyis elindultál valahonnan, és eljutottál valahova. Fejlődőképes az életem, vagy nem fejlődőképes az életem? A Teremtőt ez érdekli az ítéletben. Az út. És ebben az útban benne van minden. Benne vannak a világos ösvények, amikor erdei tisztáson haladsz, és úgy érzed, hogy igen, minden klappol, megy a gyülekezetben az élet, megy a családi élet, megy a munkahelyen az élet, és benne vannak a nem annyira világos ösvények, amikor esetleg nem így van. A Teremtőnk egy összképet fog megvizsgálni mindannyiunkkal kapcsolatban. Hogy milyen utat jártál és jártam be. Fejlődtem-e? Vagy nem? Az útnak mindig van vége. Van kezdete, és van vége. És ez itt is így van. Az emberi életünk elindul és tart egészen a halálunkig, vagy hogyha számításba veszem azt, hogy igen, közel van Jézus eljövetele, és ezt nem lehet nem számításba venni, mert azért valljuk be, hogy ma már hát nem gondolnánk, hogy itt évszázadok lehetnek a történelemből, Szerintem senki nem gondolja közöttünk, hogy ez így lenne. Tehát lehet, hogy még az életünkbe Krisztus visszajön. Egy biztos, hogy akkor is lezárul az út. És hogy milyen a mi utunk, azt Isten fogja értékelni. De hogy, és ez a záró gondolat, 32. vers, ami egy másik gondolatritmus, ugye két gondolatritmus van ebben az Ezékiel 18-ban, az egyik ugye az, hogy felsorolta nekünk, hogy mit nem és mit igen, és a másik az, hogy Isten milyen. Nem kívánom a bűnös halálát. Nem kívánom a halandó halálát, hanem mit? Hogy éljen. Magyarul ez evangélium. Mert Isten az ítéletben, amikor vizsgál majd téged és engem, ha csak egyetlen szalmaszálat talál, ami alapján meg lehet menteni, akkor meg fog. Szóval Istennél nincsen ilyen rideg mérlegelés, hogy X mázsa a jó cselekedet, X plusz Y mázsa a másik, és akkor mész az örök tűzbe. Nem kívánom a bűnös halálát, ez a teremtődnek a hozzáállása, és ez alapján fog vizsgálni minden egyes életet. Vagyis amikor Isten ítélni fog, akkor ő az élet pártján fog ítélni. Persze sajnos lesz olyan, akit ennek ellenére sem tud átmenteni az örök életbe. Lesz olyan, mert különben nem beszélne erről a Szentírás. De ha talán bármit, ami alapján a te személyiséged az örök életbe átmenthető, akkor ő azt meg fogja találni. És azt hiszem, hogy az a konklúziója ennek az egész ezékieli eszmekuttatásnak, hogy nem szabad félni az ítélettől. Nem szabad könnyen venni az ítéletet, tehát nem gondolkodhatok úgy, hogy Isten úgyis szeret, úgyis megbocsát, mindegy, hogy mit teszek. De nem szabad félnem sem. Mert Isten nem a félelemnek az Istene. És azt hiszem, ugye, hogy Jézus az aranyszabályban nagyon jól összefoglalta ezt az egész ezékieli gondolatmenetet, és hát persze hozzátehetjük a másik nagy parancsolatot, hogy szeresd a te uradat, Istenedet. Mert ez a két nagy parancsolat az, ami ezt az egész ezékieli, nagyon tisztán, nagyon világosan kifejtett dolgot, törvénykezés. Mert ez a törvénykezése Istennek, amit most beleláttunk, te is, meg én is. Hogy törvénykezik ő. És ennek a törvénykezésnek az egymondatos összefoglása az ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat, és szeresd uradat, Istenedet. És mi ez? Ugye Máté 7.12. Amit azért akartok, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek másokkal. Ez az aranyszabály. Isten nem kíván más. Csak ezt. Amit magadnak kívánsz, azt tedd. Nehéz? Annyira nem. A kérdés az, ebben az ezékieli történetben és az ezékieli gondolatok után, hogy elhiszem-e, hogy Isten az élet pártján van. Elhiszem-e, hogy Isten az ítéletben nem szigorú bíróként fog majd megjelenni. Akkor, hogyha én nekiszentelem az életemet. És ugye miután nem kívánja Isten a bűnös halálát, ezért nagyon fog fájni neki az, amikor majd azt kell mondani egyesekről, hogy nem. Például Saulról, például Júdásról, például Napóleóról, például, és lehetne sorolni, akikről nagy valószínűséggel tudjuk, Istennek ez fájdalmat fog okozni. Mert ő az életnek az Isten. És én azt kívánom, hogy az Isten tiszteletnek a végén, hogy az ítélet az a számukra erről szóljon. A kitisztázás, a lezárás, a helyretétele a dolgoknak, az, hogy van igazság ezen a földön, pontosabban nem ezen a földön, mert ebben a föld életben nem biztos, hogy lesz, de Istennél viszont van. És hogy ez az igazság, ez arról szól, hogy Isten életet teremt, És ő mindent megtesz azért a maga részéről, hogy te és én ennek az örök életnek a részesei legyünk. Ezt adja meg az ő kegyelméből. Amen.
Köszönjük Istennek ezt a nagyon mély és tiszta üzenetét, és kívánom, hogy mindannyiunknak adjon elég hitet ahhoz, hogy ebbe kapaszkodjunk, hogy ő akarja, hogy megtérjünk, és segíteni fog ebben. Most pedig énekeljük el a 192-es számú énekünket. Tégy fogjoddá, Uram, az első kettőt, majd ima után a harmadik helyzetet. 192-es számú énekünk első kettő, majd ima után a más harmadik helyzetet.
Tégy fogjoddá,
azért, hogy láthatjuk azt, hogy mennyire tiszta és világos mindaz, ami ez az emberi élethez, hogy valóban emberi életet tudjunk élni ezen a földön szükséges. Köszönjük azt neked, jó atyánk, hogy minden nap szólítasz bennünket. Nincsen olyan nap, amikor vagy a lelkiismeretünkön keresztül, vagy az igén keresztül, vagy élethelyzeten keresztül, vagy egy másik emberen keresztül ne szólítanál meg. És köszönjük azt, hogy te az életnek a pártján vagy, nem pedig a halálnak a pártján, de köszönjük azt is neked, hogy elmondod azt, hogy igen, kétféle eredmény lehet az életünk. Vagy az örök élet, vagy pedig az örök elveszés. De köszönjük azt, hogy atyánk, hogy senkinek sem kell automatikusan az örök elveszésbe kerülni. Senkinek sem kell, mert te gondoskodtál arról, hogy Krisztus által lehetőségünk legyen az újrakezdése. És köszönjük azt, hogy így közelebb az úrvacsorához, ami nem sokára lesz majd Hévízgyörgyön, gondolkodhattunk ezzel kapcsolatban a te igéd alapján. Kérünk szépen arra, hogy ne csak gondolkodjunk ezzel, hanem be is tudjuk fogadni mindazt, amit te ezáltal nagyon világos, nagyon tiszta, nagyon egyenes beszéd által, amit tőled már megszoktunk, de mégis olyan jó felfedezni, kívánsz tőlünk. Kérünk szépen arra, hogy mindazokat, akik küzdelemmel, nehézséggel, fájdalmakkal vannak itt, akik talán most úgy érezték, hogy hát lehetetlen az, ami ezekben az igékben le van írva. Kérünk szépen, hogy légy az ő pártkodóik, és mutasd meg azt, hogy veled minden lehetséges. Mutasd meg azt, hogy te, mint az élet Istene, minden segítséget megadsz ahhoz, hogy mi komolyan tudjuk ezeket az igéket venni. Kérjük a te áldásodat mindenkinek a nap további részére. Kérünk szépen arra, hogy mindannyiunkat a te jó terveid szerint vezess be a te országodba. A mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
Amen.